A 80-as években már többnyire minden művészeti központban megalakultak azok a 35-ös műhelynek nevezett, fiatal művészeket tömörítő csoportok, amelyek révén a hatalom ellenőrizni igyekezett a művészeti törekvéseket. A nyugati irányzatok hatalmas késéssel érkeztek az országba, de ahogyan hamarosan hallani fogjuk, valami volt a levegőben. A fiatalok mérhetetlenül fogékonyak voltak az újításokra, bátorságuk révén pedig nem sokat törődtek azzal, hogy milyen irányba terelné vissza őket a hatalom, milyen korlátokat szabnak számukra. És nem csak a fiatalok nem törődtek ezzel, hanem a közép- és főiskolákon oktató tanárok és remek képzőművészek is a másság irányába ösztönözték őket. A Marosvásárhelyi Művészeti Liceum, majd a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Egyetem fontos állomása volt mindegyik művésznek, aki ebben a műsorban megszólal. Marosvásárhely a 70-es és a 80-as években meghatározó művészeti központ volt. Az 1980 és 83 között működő MAMÜ, Marosvásárhelyi Műhely alapítói, az alkotókör tagjai a város művészeti életét és ízlését alakították, irányították. Ezeknek a művészeknek nagy többsége a 80-as évek derekán elhagyta az országot. De fontos központ volt Nagyvárad, az ottani Dialógus csoport, Sepsiszentgyörgy és Temesvár is a Szigma csoport tevékenységével. Ütő Gusztáv sepsiszentgyörgyi művész a Marosvásárhelyi, akkor zene- és képzőművészeti liceumban végzett. Majd Kolozsváron a Ion Andreescu Képzőművészeti Egyetemen folytatta tanulmányait, és került haza Sepsiszentgyörgyre. Noha festészetet végzett, ő az a művész, akinek alkotó területe végtelen. Bár már a kezdetek kezdetén bekebelezte az akcióművészet. Az ismeretlen olyannyira vonzó volt a 80-as években a fiatalok számára, hogy a nyugatról szivárgó irányzatokat még akkor is, ha csak töredékesen, de alkalmazták saját művészi kifejezés módjukban. Ettől lett azután nagyon egyéni és sajátos a romániai magyar képzőművészet. Ütő Gusztáv 3 alkotással szerepelt az Itt mást tárlaton, 2 nagyon korai vegyes technikával létrehozott képpel, és egy olyan folyammodvánnyal, amely egy performance megszervezését kérvényezte akkoriban az illetékesektől. Vele beszélgetünk. Te már alkottál akkor, nyilván, hogy igen. Elindultál egy úton. Mennyire volt ez az út megválasztása akkor könnyű? Most már egész máshol tartasz, nyilván. Itt vagyunk a 2020-as években, viszont azt a művészetet, amit most űzöl, akkor nem igazán csinálhattad? Vagy hogy volt ez az elindulás?
A szülői felügyelet előli menekvésemben kitaláltam, hogy 73-ban a Marosvásárhelyi Művészeti Liceumban felvételizek, 8. végén, 9. be. És ez a felvételi sikeres volt, tehát nagyjából elértem a célomat, és attól kezdve ilyen szakbarbárként indultam el, és nyilván ez a tinédzserkor gyakran azt hozta, hogy ami tiltott műfaj volt, azt inkább kipróbáltuk. Nyilván próbáltunk megfelelni a szocialista-realista elvárásuknak, de szabadidőnkben a csápjainkkal, az antennáinkkal, mint 5 érzékszerv és a hajunk is egyféle antenna, azzal érzékeltük, hogy mi az, ami bennünket, a tizenéveseket most kihoz a komfortzónába, a kényelem területéből. Tudatalatti döntés alapján kerültem a pályára, és attól kezdve ezt mai napig is nagyon nagy hittel és bizalommal gyakorlom.
Az a festészet, amit akkor elkezdtél, mert még most is festesz azért, nem olyan gyakran, de azért néha-néha még festesz. Milyen volt abban a környezetben, milyen volt 80-as évek?
Összekacsintással megfeleltünk az elvárásoknak, kikkel összekacsintva, hát a tanáraink is, őket is figyelték, tehát mi elvégeztük a feladatunkat, és azon kívül gyakoroltuk a tiltott műfajokat is, tehát festés, a műtermekben, majd Kövesdomb perifériáján, vagy fent az állatkert mellett, ez Marosvásárhelyre, miről beszélek, erdőkben, vagy kieveztünk a holtágra, ott kipróbáltunk olyan dolgokat, amiről azt gondoltuk, hogy bár tiltott, de nem látja senki. Aztán később kiderült a Csenesze Asszétről kikért szekus dosszié alapján, hogy azért mégis voltak, akik látták, és le is írták, hogy érdekes dokumentumok kerülnek elő, nem csak negatív értelemben a követéseink dokumentumai ezek, hanem néha művészettörténeti dokumentumok is előkerülnek Bukarestből.
Ez már akcióművészet is volt?
Mondjuk, igen. Hogyha nem is tudtuk megvalósítani, legalább beszéltünk róla, tehát elmeséltük egymásnak, készültek vázlatok, őrzök néhány vázlatot mai napig is, aztán végül megcsináltuk, mondjuk a Marosportira emlékszem, meg más ilyen jellegűleg. Fenn a bulevárdon, a Rákóczi lépcső felső felétől a klinikákhoz vezető úton is volt néhány akciónk. Nincs fotódokumentum róla, de úgy egy ilyen kezdeti fázis ként gyakoroltuk azt, amit tiltott.
Ez miért volt vonzó szemben a festékkel és az ecsettel?
Hát vonzó volt, mert valahogy úgy éreztett, hogy nem vagy süket néma. Tehát mikor festesz, akkor a kép beszél majd helyetted a kiállító térben, de kitaláltuk, hogy van testünk, van hangunk. Egy műalkotás nem feltétlenül kell csak vizuális legyen, lehetnek auditív elemei, vagy a mozgásunk, a gesztikulációnk, az arckifejezésünk ilyen szinten, ebből a szempontból nézvést, a színjátszáshoz is közelít, hogyha a mozgás, arckifejezés hangról beszélünk. Tehát ki akartuk totálisan fejezni magunkat, nem csak egy szűk területen, hogy grafika, szobrászat, festészet, nagyjából ezt tanultuk.
Könnyű volt ehhez embereket toborozni? Tehát művész közösségből nyilván?
Nem került különösebb erőfeszítésben. Beszélgetéseink során, kávézás, sörözéskor úgy szóba került, hogy mit tudunk a nyugati művészetről, nyilván keveset. De néha Marosvásárhelyi antikváriumban találtunk olyan könyveket, ami épp a kortárs nyugati művészetről szól, és hirtelen azt meg is vásároltuk. Vagy voltak, ez már a kolozsvári időszak, a Matyás király szülőházában lévő könyvtárunkban, a Jón Andrészku képzőművészeti főiskola könyvtárában, azt hiszem talán 78-79-ig jártak nyugati művészeti lapok, és abból is hírt szereztünk arról, hogy milyen műfajok vannak, installáció, vagy már Siráiban kezdett létezni a videóművészet, vagy a happeningek, a performance-ek, az utcai tiltakozó politikai cselekmények, hangköltemények, kísérleti színház, alternatív zenekarok, zenei műfajt gyakorlók, és mindezt tudomásul véve igyekeztünk kipróbálni. Miért maradjunk le arról, ami máshol működik, és miért zárkózzunk be az elvárások területeibe?
Ezeknek a közönsége ki volt akkoriban?
Mi egymásnak voltunk a közönsége. Vagy hogyha utcai akciót, akkor láthatta az esti utcai megvilágításban néhány ember azt, hogy a szögletesre nyesett bulevárdon levő bokrokra egy hirtelen szoborként felugrottunk, és azt mondtuk, hogy itt a happening. Nem pontosan tudtuk, mit jelent a happening, de úgy lefordítottuk nyilván, hogy történés, de hogy láttunk ilyenszerű fotót, ez jelzem 9-10-es, 11-es korunkban történt, és ezt kipróbálva egymásnak nézői voltunk, de megtörtént, hogy volt egy-két járókelő, aki elcsodálkozott ez, hogy mit marhulnak ezek a fiatalok.
Ez ilyen jól kigondolt, lázadó céllal összeállított kis valamik voltak, vagy tényleg csak ilyen apró kis történések?
Benne volt a légkörben az, hogy újabb műfajokat kipróbálni, majd a helyzet adta, hogy körülnézve, érzékelve a lehetőséget, ott kipróbáljuk magunkat, anélkül, hogy ez egy jól kitalált, és erre felkészülve érkezvény fényképezőgéppel, kazettás magnó vagy a hangokat felvegyük, ezért gyakran nincs hangfelvétel, vagy fénykép, vagy videófelvétel ezekről. A férfiúi és női intuíciónk vezetett ezeknek a műfajoknak a kipróbálásában. Nem merem azt mondani, hogy ez egy racionális döntésnek az eredményeként zajlott. Vásárhelyen, vagy Kolozsváron, vagy később Szászmegyesen, ahova kihelyeztek kezdőtanárnak, majd itthon.
De hát a racionalitás csak bejött aztán, hát, meg a szándékosság is, nem?
A felnőtté válás során, ami korábban vagy később történik meg, ez egy kérdés, hogy mikor válunk felnőtté, a ráció is szerepet játszik nyilván, és például 90 után a Szent Anna-tól Jön Art Fesztivált szervezve, természetesen racionális észérvek szerint válogattuk a művészeket, írtuk a pályázatokat, és lebonyolítottuk 10 éven keresztül. De ez a kezdeti időszak, ez mondom, teljesen ilyen intuíció, megérzéseken, ráérzésekre alapuló cselekvéssor volt.
És mikor kezdett a tartalom olyanná válni, aminek tényleg volt egy ilyen ellenálló szerepe is?
Tehát mondhatom, hogy a 80-as évek bezárt társadalmában kezdett a formai játékokon túl tartalmi alapja is legyen egy-egy ilyen cselekménynek, vagy akár a festményeimnek. Aztán 90 után, amikor már nem volt tiltott műfaj a cselekményművészet, vagy az installáció, vagy egyéb ilyen kísérleti jellegű területekre már elkalandozhattunk, akkor teljes gőzzel nemzetközivé téve ezt az előbb említett Annuart Nemzetközi Performance Művészeti Fesztivált, igyekeztünk a lemaradást bepótolni, tehát hogyha 20-30 évvel azelőtti műfajról van szó, akkor ezt kipróbálva az volt az érzésünk, hogy valamilyen szinten utolértük nyugatot. Persze ez is csak illúzió, de a hiánypótlás minden esetre fontos volt.
A szabadság az megkönnyítette végül is a dolgotokat, hogy akkor már nem figyeltek, s nem szóltak bele folyton?
Nem is tudom, lehet, hogy könnyített, de valamilyen szinten varázsát veszítette a tilt. Tehát, hogyha tiltanak, akkor dacból, ugye tinédzserként, csak azért is művel. Mikor már szabad volt, akkor úgy, mintha igen. Válaszolva a kérdésedre, mintha veszített volna varázsából a szabadság, az úgynevezett szabadságunk visszanyerése, megvalósítása. A szabadság illúziója, minthogyha kevésbé tette varázslatosra a cselekményművészet területeit, vagy az egyéb kísérleti jellegű műfajok gyakorlását.
Itt most a kiállításon van két képed, és egy kérés. Két mellékelt fotó, nyilván egy ilyen akcióművészeti eseményre egy kérés. Miért pont ezeket választottad? Vegyük ezt az utóbbit.
Ezeket a képeket nem én választottam, hanem a kiállítás kurátora, Vécsi Nagy Zoltán. Gondolom, hogy az első két guás technikával készült 79-es festményem gúnyos, cinikus, ironikus mi voltáért választotta ki, mert vannak benne finom, apró ilyen társadalomkritikai jelek. A fotó és a kérvény arról szól, hogy Gávilő Emese elvtársnőnek a Szocialista Nevelés és Kultúra Bizottságot titkárnőjéhez leadtam egy kérvényt, hogy egy cselekményművészetet, egy performance művészeti megnyilvánulást szeretnék létrehozni a ház témaelemző kiállításunkon. Ezt írásba leadtam, és sajnos verbálisan csak élő szóban válaszolta, hogy szó sincs róla. Ezt nem lehet megvalósítani. Majd a fotó mellett arról szól, hogy titokban mégis megvalósítottuk zárt ajtók mögött. Néhány fénykép készült. Hát ez egy kicsit arról szól, hogy a heroikus küzdelmünk a tiltott gyümölcs gyakorlásáért azért mindent, akár ilyen megalázó gesztusokat is tettünk, hogy írógéppel pötyögtettük. Ez, ami ki van ajtókönyvben, másod vagy harmad példány indigóval másolt írógéppel készített kérvény. Nem hagyták jóva, azért is megcsináljuk. Tehát ez egy kicsit ez a dac, csak azért is, vagy amit a fejünkbe veszünk, az tűzvíz, megvalósítjuk. Ezeknek a munkáknak zárójelbe jegyzem meg, hogy mit tudom, 85-90%-a csak műteremben volt látható, sose volt kiállítva. Tehát ezek a munkák, amiket a rendszer betiltott, és most ez a kiállítás egyféle késleltetett szelep. Az a szelep, amit most nyittunk meg, abban akkor kellett volna.
Te amikor ki kellett szolgáljál, mert muszáj volt éppen. Az hogy nézett ki? Visszaemlékszel olyan képre?
Én emlékszem, hogy első éves korunkban, 78-ban hívattak a Szekura. Október 1-én Ceausescu részvételével a Széchenyi téren, 78. október 1-én felavattuk a Mihály Vityáz szobrot, reggeltől késő délutánig vártuk, hogy jön a továrosi. Egy hét múlva hívattak a Szekura, Tripon elvtárs iratott egy nyilatkozatot, és talán következő héten fel kellett mondjak a titkosszolgálatoknak, ha lehet így fogalmazni, mert elmondtam, hogy unitárius vagyok. Kérdezte, hogy hát ez mit jelent? Mondom azt, hogy nem tudom meggyónni ezt a bűnömet, hogy én társaimról jelentéseket írok hetente. Aztán még volt két feltétele, hogy az utcán nem szabad köszönjek neki, ha meglátom. Erre fel ugye Mátyás király szülőházában volt neki ott egy irodája, és amikor másnap megpillantottam, így kitartom a a nagy ilyen bejárati kaput, és mondtam, puf, tudsz tovarosul tripont, tehát ezzel jeleztem, hogy én ezt nem tudok, meg hogy nem szabad utáról beszéljek, hogy engem megpróbált beépíteni a besúgók körébe, és hát jeleztem már akkor, amikor a lemondó úgynevezett idézőjelben lemondó levelemet fogalmaztam, hogy nem tudok titkot tartani, tehát egy leessel, egy három leessel most az úton átmegyek, ez a béketéren zajlott, ott volt egy ilyen egy titkos szobája, és akkor a diákház előtt volt, vagy jött telefonkészülék, és én most megyek, és édesanyámnak, és a barátaimnak elmondom, hogy ön be akart szervezni. És mondta, hogy vigyázzok, mit beszélek, mert megiszom a levét. Tényleg 10 évig nem kaptam útlevelet, tehát volt retorzió, de ugyanakkor egyenes gerincsel tudtam, mert reggel nem köptem szembe magam a tükörbe. Hogy ez hogyan működött úgy, hogy szerintem, aki pénzért Ceausescu portrét festett, annak egy életen keresztül lelkiismert furdalása volt. Lelkiismereti kérdés ez, hogy pénzért dolgozik-e a művész, vagy szellemi lelki elégtétel.
Tehát te nem kellett ilyen kompromittálót fessél egyetlen egy alkalommal sem?
Nem is kértek fel, mert hogy tudták, hogy milyen típusú emberek, és hát önszántam meg, ugyanvalós nem fogok nekiállni ilyenszerű képet festeni. Szerényen, de büszkén vészeltem a régi rendszert. Nagyon sok ilyen típusú művésztársam volt. Ő árnyalataiban gazdag mindig az volt, és az is lesz a művésztársadalom. Voltak megfelelési kényszeres művészek, voltak szabadelvű művészek, voltak meg olyanok is, akik ingadoztak a két véglet között.
Az akcióitokat soha nem leplezték le oly módon, hogy azután még valamilyen büntetés járt volna?
Velem ez nem történt meg, de elbeszélésekből tudom, hogy voltak, akiket követtek, például a Marosvásárhely melletti vizes halmuknál létrehozott MAMÜ, Marosvásárhelyi műhely által létrehozott cselekményeket figyelték messziről, fekete dalcsiakból, meg készültek jelentések ezekről. Velem nem történt meg, hogy bármilyen retorzióban részem lett volna, vagy nagyon elővigyázatosan készültek a művek, vagy nem jelentett veszélyt az államhatalomra, ezért nem piszkáltak. Ez történt velünk. Szűk szentgyörgyi csoporttal, mert nem csak én egyedül, többen Szentgyörgyön követtünk el, készítettünk. 86 után, amikor a megyesi 4-es számú általános iskolából hazakerültem, akkor itt volt egy szűk csoportunk, akik találkoztunk és készítettünk ilyen jellegű műveket.
Ütő Gusztáv sepsiszentgyörgyi képzőművésszel beszélgettünk. Bab József Bumbi szintén Marosvásárhelyen végzett a művészeti középiskolában, majd Kolozsvárra került festészet szakra. A 80-as években ő is annak az újraértelmezett expresszív irányzatnak volt a képviselője, akik erős színekkel oldották meg a képeket. Önarcképe, amely a kiállításon volt látható, eltér minden szokványos megoldástól, amelyet az 1987-es év elvárt volna művészektől. Vegyes technikával megoldott alkotás ez, amelyen a vörös szín az uralkodó, nyugtalan, lázadó önkifejezési forma. Bab József mindig is azt csinálta, amit szeretett, már a diploma munkája is eltért attól, amit a bizottság simán elfogadott volna. Ő is a természetművészet, a performance felé vette az irányt, noha ritkán, de még most is fest. Egy egész különös portréval szerepelsz ezen a kiállításon, de hát végül is itt minden különösnek számít, hogyha a megfelelő kontextusba helyezzük ezeket a képeket. Na most az az önarckép, amit készítettél, és ami itt van, mennyire érzed még most is azt, hogy rendhagyónak, vagy nem szokványosnak számított abban az időszakban?
Az alap életérzésnek a kifejezése, ami a 80-as évek vége felé kerített hatalmába, gondolom nem csak engem. 87-ben készült a festmény. A keret például az a szép, elég ilyen barokkos keret, azt a a házamnak a disznópajtájában kaptam. Azt használtam fel. Amire még rákerültek dolgok, mert a félarcom az ott el van takarva mindenféle ezzel-azzal, akár szemétnek is számítható tárgyakkal. A portré az úgy realistán, szinte fotorealistán van megfestve. Persze nagy ecsetkezelése, tehát nincs annyira kidolgozva, de tónusaiban meg színeiben azért ott van. És akkor erre rárajzoltam a vörössel, amitől egy ilyen örült fejem lesz. A vadsága, most mondjam azt, hogy az ördögi irányába. Ez a vörös, ami úgy körbe firkálja ezt a portrét, és ez a vörös, ez nem véletlenül az a vörös. Még ott vannak dolgok, virág is megjelenik. Azért az érzetek, az életvágy, ami nyilván egy 20 éves fiatal emberben tombol, az képez egyfajta kontrasztot ezzel a kicsit örültbe átírt portréval.
Ez nyilvánvalóan valamiféle lázadás célzattal készült. Szándékosan másképpen csinálni, mint amit elvárnak. Tehát ez jellemző volt rád?
Nem úgy festettem soha, hogy elvárják. Merem állítani, hogy mindig magamhoz, amennyire lehetett őszintén. Nyilván értek hatások, mindig értek, de ez így jött. Nem sokat vaciláltam, hogy hogyan fessem meg. Volt egy periódus, amikor a főiskolán Gusztival úgy ilyen elég expresszionista dolgokat, gesztus festészetnek, kicsit Velicskovics hatása alatt, meg Francis Bacon hatása alatt úgy elment egyfele az egész. A diploma munkámnál ott ezt az egészet leraktam, ezt a bagázsit, úgy ahogy volt. Amennyire lehetett, kerültem mindenféle ilyen expresszívebb, lendületesebb ecsetkezelést, meg színeket, meg torzításokat. Úgy festettem meg az önarcképem, egy kettős önarcképet. Ezt azért mondom el, mert az előzménye ennek az önarcképnek, a diplomamunkám, ami nagyon rövid idő alatt készült, de nem mutattam meg Abodinak, ő volt a vezető tanárunk, illetve a katedra főnök is egyben. Üzengetett, hogy hetest fogok kapni, ha nem viszem be a munkát, hogy nem beszélem meg vele, mert hogy ez így volt annak idején szokás, hogy megbeszéljük a tanárral, és fázisról fázisra kövesse az alakulását a munkának, és én nem vittem oda. Tehát egy nagyon egyszerűen megfestett kettős portré, 20x1.30-as körülbelül. Ezeken ülök az ágy szélén, hátul van egy barna támlája az ágynak, és ilyen szürkésbe van az egész, szürkés, rózsaszínes, lilás árnyalatokkal. Fölöttem van egy neoncsőbb, van egy elválasztó vonal. Azon az önarcképen, amelyen csak egy fehér gatya van rajtam, a háttérben látszik foltszerűen egy sziluett, egy alak. Ez az egész alap szinten arról szól, a kiszolgáltatottságra arról, hogy én látva vagyok, követve vagyok, tehát a gatya is csak azért volt rajtam, mert anélkül nem biztos, hogy elfogadta volna a komisszió a festményt. A másik festményen, ami mellette van, tehát ez egy diptikon, ott meg én nézem be úgymond a hatalmat. Ez a kettős irányultság, hogy én érzem, hogy hatalom követ engem, én is követem a hatalmat a maga módján, nyilván az én eszközeim.
Ebből nem lett baj, simán megvédhetted.
Akkor meglátta a Bodi, azt mondta, hogy ezzel Bust, önt magázottunk, minden szekus izén végig fog hordozni Kolozsváron. Bus volt a párt titkár, vagy az egyetemen, ő tanította a Románia történetét is, és ő benne volt a komisszióban a diplom megvédésnél. Az illető napon felolvastam, mert aránylag rövid szövegem volt, és utána elkezdtünk beszélgetni, és egy idő után megszólalt, hogy nyilván nem meséltem el neki, amit most elmondtam, de egyszer csak így észbe kapott, hogy mi van, és azt mondja, hogy ezt nem is gondoltam volna, de csak egy ilyen megjegyzés volt, hogy látszott, hogy úgy zakatol az agya, és elhallgatott, többet nem mondott semmit. És soha nem kérdeztek azután se semmit, hogy mi volt ez. Én jelzem, emellett még volt néhány festményem, a nyúlketrecek voltak, azt úgy kell elképzelni, hogy olyasmi volt, mintha egy ilyen láda lenne, mondjuk koporsó helyett, tehát embernagyságú ládák felállítva. A három oldaluk, tehát melyik látszott, az vörösre volt festve, ugyancsak ez a vörös. Az egyiken apám eteti a nyulakat, és a másikon ugyancsak ezek között, a nyúlketrecek között ilyen szellemjárás van. Emberszerű alakok jelennek meg, de kétdimenziósak, tehát kilapítva és oldódnak fel a természetben. És ezek is a vörös ládákban a nyuszik. Tehát a félelem kontextusában volt az egész szerkesztve, felépítve. Emiatt se lett semmi probléma, nem értek semmit.
Egyébként mennyire volt könnyű valamilyen úton elindulni, vagy megválasztani egyfajta kifejezési formát? A 80-as évek volt a legrosszabb. Milyen érzésekkel lehetett elindulni?
És egyben könnyebb is, pont ezért, mert hogy legrosszabb volt. Tehát ez a fajta sötétség, ez inspiráló volt. Tehát megvolt a kontextus elég egyértelműen és tisztán, nem mint például most. Az emberek úgy nagyon tájékozatlanok, és azt se tudják, hogy honnan, milyen hatás alatt halad az életük tovább. Hogy az elég egyértelműen kisebbségellenes, és nem csak, hanem tudjuk jó, hogy mi volt Ceausescu ide alatt. Ilyen szempontból viszont igen, ott volt a rizikója ennek is, hogy tehát ez, amit mondtam, ezekkel simán meghordozhattak volna, és nem történt meg. És még volt egy festményem, az később, az is a 80-as évek közepetáján. Volt egy ilyen, hogy nem tudom, január Ceausescu-nak a szülinapjára rendeztek kiállítást a Kultúrpalotában. És adtunk be munkákat, és én beadtam egy olyan munkát két sírkővel, és a komondorom őrzi ne, hogy még a szellemük is kifusson, vagy előjöjjön. És megint nem.
És bevették?
Nem, hogy bevették, kiállították persze. Egyszerűen senki meg nem szólított, semmi nem történt. Azt kérdezte Ugi István, aki egy jó festő, Vásárhelyről elszármazott most kinnél Magyarországon, de időnként visszajön Torockóra festeni. Azt kezdte, hogy megbolondultam, hogy gondoltam, hogy ezt kiállítsam.
De erre van magyarázat, mert ez vagy az, hogy nem értették, vagy az, hogy értették.
Ugyanez volt a másikkal is, az önarcképeimmel, és azokkal a piros nyúlketrecekkel is, hogy engem nem érdekelt, hogy hogyan reagálják le. Én megcsináltam. De utólag végig gondoltam ezt az egészet, hogy mi történhetett, és valószínű az volt, hogy egyszerű volt nem észrevenni, mert ha ez felmegy Bukarestbe és vissza, akkor az egész tanári gárdát is le kellett ott cserélni, hogy ilyen festményekre engedik, hogy a diákok betemedjenek, úgymond. Sokkal nagyobb következménye, vagy súlyosabb következménye lett volna, nem csak az én személyem, hanem akkor ott minden robbant volna. És a másik is gondolom, hogy sokkal egyszerű volt, hogy ne vegyék észre, és ne menjen el Bukarestig, és akkor megint ne legyen egy nagy, túl nagy cirkusz, mert túl nagy cirkusszal járt volna. Én úgy gondolom, hogy a bürokráciának ezek az egérútjai voltak azok, amelyek túlsegítették ezt, hogy nem, egyszerűen nem akadékos, semmi nem volt, soha ezért nem hívtak be.
És akkor ezzel szemben a 90-es évek, mert ugye inspirálóbb volt a 80-as évek, milyen volt a 90-es kezdet, vagy amikor tényleg gyakorlatilag azt lehetett csinálni, amit az ember akart?
Először ilyen lebegésszerű alapérzés volt. Persze jó érzés volt, tehát az elején milyen jó, hogy megszabadultunk életünk sötét periódusától. Guszti hívott az Anna Ártokra. Az első nem voltam ott, de a másodiktól mindeniken részt vettem. 10 volt összesen, ha jól emlékszem, tehát 2000-ig. Ott már azért úgy előjöttek dolgok úgy lassacskán, hogy azért na, ennek is, mint az állam mindenféle megnyilvánulásának megvannak a maga hátulütői, meg nyilván nem egy egyszerű képlet. Ennek függvényében nyilván kritikusabb munkáim voltak. A kisebbségi helyzetünk sokat nem változott például. Ezek a dolgok azért úgy az én problémáim azok továbbra is megmaradtak, csak úgymond a felületen történtek könnyítések.
De mikor kezdtél el különböző ilyen installációkat, akció...
90-es években Vartajócval is installáltunk, ott volt a műtermeknél egy pince, amit kitakarítottunk, de tele volt mindenféle régi vasakkal, meg minden. Sajnos nagyon nedves volt, és akkor az volt a pincegaléria, és akkor ott állítgattunk, hogy ott nekem volt egy önálló kiállításom is. Ott is installáltam a teret. Például csináltam egy olyan ágyat, amely Szamár Kóró, Szamár Tövi is akkor lehet. A somos tetőn nőtt, megnőtt ilyen másfél méteresre, és olyan szúros volt. Azt az ágy magasságára törtem le, tehát meg volt hátul a támla, az ágytámla, és akkor ez az ágy, ez ezekből állt, alul letettem egy dróthálót, alája téglákat, és akkor volt egy ilyen magasítás, és abba tettük ezeket a ágacskákat, úgyhogy végül egy ágyat képeztünk belőle. Installálásról beszélek, ez volt az első önálló kiállításom ott a pincében, a pincegalériában. Én azért még festegettem magamnak. az installáció is, a performance is bejött, és közben még festegettem is. Nem arról szólt, hogy én teljesen leírtam a festészetet, mint egy úgymond egy klasszikus és nem haladó közeget.
De kifejezőbb lehetett az installáció esetleg?
Trendi volt ez a változás, bejöttek az infók, és egyfajta demokratizálása a művészetnek, tehát a művészet érthetőségének a munkán kívüli perspektívától által lett értelmezhető. Konkrétan a korszellem, ami benne volt, és nyilván a korszellem, amely meghatározta a nézőknek is a hozzáállását, hogy fogták az adást valamennyire. Valaki úgy fogalmazta meg, hogy a performance az időben történő installáció, és az installáció az térben történő performance.
Még festesz, ugye? Vagy már csak ugyanúgy magadnak?
Mindig magamnak festettem.
Visszatértél egy picit az expresszívebb ábrázolásmódhoz, amit levetköztél, akkor hirtelen?
Igen. Érdekes módon ilyen szakaszosan volt egy olyan rész, amikor inkább ilyen hártyaszerűen eltűnő, és a vászon fehérje is megmaradt. Ilyen jellegű munkákat is festettem, és rákövetkeztek ezek a robbanékony, gesztusos festésmódok. Ezek úgy váltakoztak többször is. Tehát attól is függött, hogy épp mennyire voltam depressziós, vagy kevésbé vagy.
Bab József jelenleg Sepsiszentgyörgyön élő képzőművésszel beszélgettünk. Újvárosi László is a marosvásárhelyi zene és képzőművészeti liceumból indult, Nagy Pál irányítása alatt alakult művészi ízlése és tevékenysége. A kolozsvári Ion Andreescu képzőművészeti egyetem után került Nagyváradra, ahol fiatal művészként természetesen az ott tevékenykedő szabad szellemiségű alkotók társasága vonzotta. Kolozsváron grafika szakon végzett, de az új irányzatok, az intermediális műfajok sokkal vonzóbbak voltak. Szívesebben használta ki a tér adta lehetőségeket. Installációkat készített, performanszokban vett részt. A 35-ös műhely tagja volt majd a Dialógus csoporté is, amely hamarosan kiderült, tévedésből kapta ezt a nevet. Az Itt Mást tárlaton egy installációját láthattuk, Emlékgeneráló szék címmel, amely teljes mértékben a régi rendszer nyaralásainak hangulatát idézi, illetve egy festményét Gics Kontakt címmel. A következőkben Újvárosi Lászlóval beszélgetünk a 80-as évekről, a nagyváradi művészeti életről.
Ez az időszak, amikor valóban az ember még fiatal. Kettős érzés tölt el, mert eszembe jut, hogy akkor voltam szerelmes, akkor, mikor az ember szerelmes, akkor nem a politikai gondokat, meg a környezeti nyűgöt veszi alapul, hanem a szerelmet, és hát az le is köti az embert, és a művészetében is ez érződik. Egy nagyon fontos időszak az életemnek ez a korszak. Akkor született meg a lányom. Voltak fontosabb dolgok, mint az a környezeti diktatórikus szorítás, ami persze mindannyiunkat érintett. Másrészt nagyon szerencsés helyzet volt Nagyváradon, mert 1980 körül, de hát már 76-tól nagyon jó művészek kerültek Váradra, oda helyezték őket, úgy, mint engem is. Habár én már 79-ben édesanyámat oda költöztettük, mert a testvérem ott lakott, úgyhogy én nagyváradi lakós lettem 80-tól, mert akkor végeztem a főiskolát. Ez a kolozsvári iskola meghatározó volt, egyrészt azért, mert folytatás számomra például, és nagyon soknak folytatása volt a marosvásárhelyi képzésnek. Nagy Pál elindította a fiatalokat, és hát a többi tanárok is természetesen. Olyan alapokat kaptunk Vásárhelyen, amire lehetett építeni, és Kolozsváron ezt természetesen bővítettük, és a horizontunkat is tágítottuk, tehát mindenképpen egy nagyon jó folytatás volt. Nem éreztem a törést. Rájöttem, hogy a nagyváradi környezet az nagyon fekszik nekem, mert egyrészt egy olyan városba kerültem, amelyiknek nagyon komoly szellemi múltja van, nagyon-nagyon komoly művészeti tevékenység folyt itt már azelőtt. Azt is mondhatom, hogy szabad elvű gondolkodás volt, és a nemzetiségek nagyon jól megértették egymást. Megalakult már 80-ban a Cenaclu Tinere Tulu, ez a Păunescu féle országos program, ami a fiataloknak egy ilyen szigetet jelentett, mert ugye csoportosulhattunk, és itt találkoztunk, és programokat alakítottunk ki. Úgyhogy mindenképpen ez egy nagyon jó indulás volt. Szerencsénk volt azért is, mert ott volt Jovián György, Bunus Ján, Onucsán Miklós, Geina Dorel, Gerendi Anikó. Tehát ez egy olyan mag volt, amelyik meghatározta tulajdonképpen a 84-ben megalakuló 35-ös műhelynek a bázisát. Ezek az emberek progresszív művészetet nyújtottak már nekünk is, fel kellett zárkozni. Tehát ahelyett, hogy itt csendéleteket, tájképeket, most nem a műfaj degradálásáról beszélek, nem pejoratív értelemben, hanem nagyon sok helyen az történhetett volna, hogy ezeket készítik az emberek azért, hogy megéljenek, vagy hogy jobban éljenek, és akkor elhagyják a kísérletező művészetet. Itt meg pont fordítva volt, itt elvárás volt a kísérletező művészet, a progresszív gondolkodás, egyfajta fluxista gondolkodás, ami persze meghatározta hosszú távra mindegyikünk tevékenységét. Egyfajta érettség is kellett ahhoz, szellemi érettség, hogy meg tudjunk felelni a külső elvárásoknak is, tehát hogy a kontroll az mindenképpen megvolt, minden kiállítás előtt komoly zsűrizések voltak, már nem csak mi részünkről, hanem a párt részéről is. Ezért kellett tudni olyan mondatokat elmondani, ami megfelelt az elvárásoknak, és így befogadták azokat a műveket is, amelyek kimondottan kísérletek voltak, és nem mondanám a párt íze szerint készült művek.
De melyek voltak ezek a mondatok? Tehát hogyan lehetett kimagyarázni? Például most a kiállításon, amit te kiállítottál, ezt a emlékgeneráló széket. Na most ezt elmagyarázni azért nem tudom, hogyan lehetett például?
Ez nagyon egyszerű volt, mert a szocialista esztétika a gics ellen küzdött. A gics az a szépnek, a jónak az ellentétje volt, és hát ez az ellentét, ez pártpolitika volt. És hogyha én azt mondtam, hogy a gics ellen készítem ezeket ironikusan, ugye tudjuk, hogy voltak ilyen emlékgeneráló helyek, a fényképészek készítettek ilyen fürdőhelyeken, például Tusnádon vagy Szovátán voltak ilyenek, de Nagyváradon is Félixen lehetett beállni egy-egy háttér elé. A háttér az egy megfestett tájkép volt, és ahelyett, hogy a tájképben fotóztatták volna magukat az emberek, beálltak egy ilyen panó elé, és a kitömött állatok megölelték, fényképezkedtek. Ez eléggé ironikus helyzet, hogy egy ilyesmit beállítok, persze megfordítom, és az állatokat lefényképezve kicsibe rakom oda, és a háttér az egyetlen egy faág, ami utal a természetre. Az árnyék az hát utal arra, hogy oda be kell állni, mert ott van egy szék is, és le lehet akár ülni. Tehát ez egy cinikus gesztus volt. Ugyanakkor történetesen itten József Beuysra is gondoltam, aki 86-ban halt meg, és ezt 87-ben emlékére készítettem. Ő egy nagyon érdekes figura volt. Filckalapba járt, halász mellénnyel, filckabátba akár. Akarata ellenére a néző emléket állított neki is. Az ő árnyéka jelenik meg ott a háttérben. Ez például így egyszerű volt kimagyarázni, de hát ezzel nem is volt gond.
De hol voltak a határok mégiscsak? Tehát mi volt az a pont, amit már nem tűrtek meg?
Nagyon kevés munkát zsűriztek ki ilyen alapon. Kimondottan keresték azokat az érzékeny pontokat, amelyek utalhattak volna a diktatúrára, utalhattak volna a nagy elvtársunkra, hogyha persze cinikusan jelenik meg. Nagyon ügyeltek ezekre a dolgokra. Itt inkább metaforikus ellenállásról beszélhetünk. Tételesen nem is volt azt hiszem olyan művész, aki kimondottan tiltakozásként nyíltan készített volna olyan dolgot, ami miatt akár bezárják, vagy valamilyen komoly konfliktusa lehetett volna. De ez azért is történhetett meg, mert Nagyvárad mindig is egy nyitott tér volt, és itt abban az időben nagyon sokat jelentett az, hogy a magyar televíziót foghattuk. Lehet, hogy ez is egy olyan vonzó tényező volt, ami miatt nagyon sok fiatal ide költözött. Ott láthattuk idézőjelben a nyugatot. Valamennyire a mozgóvilág, meg olyan folyóiratok bekerülhettek, ami egy kicsit szellemileg nyitottabbá tehette. Hát itt mondok egy példát. 89-ben beküldtem egy munkát, amire a zsűrinek egyik tagja felhívott telefonon, hogy baj van, mert nem akarják bevenni a munkámat. És mondom, hogy hát mi a gond? Kiderült, hogy egy 5 cm-es felületen a piros, a fehér és a zöld egymás mellé került. Ez természetesen nem tudatos. Egyszerűen egy szimbolikus vagy egy metaforikus fáról volt szó, amelyiknek a magjai lehultak, és a maguk tulajdonképpen nagy szemek voltak. Erre az volt a zsűrinek a válasza, hogy ja igen, azért, mert a forradalom Magyarország felől fog jönni. Nem tudom, hogy honnan tudták ezt, minden esetre ezért kizsűrizték, és hogy én nem festenék a fehér felületre egy kicsi sárgát, mert akkor semmi gonddal bekerül a kép. Mondtam, hogy hát ez most már maradjon így, nem kell megváltoztatni ezt. Először és utoljára nem vettem részt, mert máskor tulajdonképpen minden mű bejutott. Érdekes, hogy annak idején más városokban voltak olyan tematikák, amelyek például a szocialista munkásosztályról szólt, vagy a megvalósítások, a szocializmus megvalósításairól, a vízi erőművekről, vagy nem tudom, építkezésről, vagy stb. Na most ezek a hivatalos témák nálunk Nagyváradon nem voltak jelen. Ezzel gondolom azért is, mert az idősebb nemzedék tagjai annyira értelmesek és okosak voltak, hogy tulajdonképpen nem erre összpontosították. Hát lehet, hogy itt mindig nyitottabb volt az ellenőrzők fórum is. Igazából nem kellett mást kiállítani, mint amivel egyébként is foglalkoztunk volna, amit a 35-ös műhelyen belül is kiállítottunk. Egy kiállításunk volt, amit nem fogadtak el. Emlékszem, ebből egy kisebb botrány lett. Kovács Károly kollégám, aki most Los Angelesben él, mi minden csütörtökön találkoztunk a képzőművészeti fiók gyűléstermében. Hát ott megbeszéltük a dolgainkat, mindenki hozott egy-egy munkát, azt kielemeztük, tehát nagyon családias, baráti hangulat volt. Egy adott ponton eldöntöttük, hogy mi lenne, hogyha a mi kiállításainkat mi nyitnánk meg. Ne hagyjuk a hivatalos szervekre, mondjuk el mi, hogy mit akarunk. És elsőnek Kovács Károly vállalkozott erre. Tulajdonképpen rajzkiállításunk volt, csak a műfajról beszéltünk, hogy mennyire lehet tágítani a rajznak a lehetőségét, a hagyományos rajz mellett még milyen interdisziplináris vonatkozása is lehet ennek a műfajnak. Kovács Károly eljött egy A4-es papírral, kiállt a terem közepére a képzőművészeti fiók elnökével, elkezdte olvasni a szöveget. Eljutott egy olyan pontra, hogy ez a kiállítási anyag mindenképpen egy nagyon szubjektív látásmódot tükröz. Utána pedig azt mondta, jaj, bocsánat, nem szubjektív, objektív. Még senki nem gondolt semmit. Utána pedig kipirult, és azt mondta, jaj, de bocsánat, nem objektív, ez szubjektív látásmód. Utána megint objektív. Így mindenki nézte, hogy most mit csinál, de azon kívül volt egy 8 milliméteres kamerás filmes is a terembe. Azt hittük, hogy a híradótól jött. Később tudtuk meg, hogy ő ezt egy nyílt performance-nak számta, be volt szervezve a filmes is. Végül összegyűrte a papírt, földhöz vágta, és egy fekete táblát, egy ilyen iskola táblát berakott még a kiállítás előtt az ajtó mellé. Krétával felírta, hogy szubjektivitáté. Tehát, hogy ez szubjektív. Ez bűnnek számított, mert abban az időben ugye a szubjektivitás filozófiai kérdés is volt. A szocialista realizmus az nagyon is objektív törvényeken alapszik, és a szubjektív és az idealista gondolkodás annak nem volt helye. Néztük a közönséget, tudtuk már, hogy kik azok a felügyelő emberek, mert eljött a illető tiszt, és mondta, hogy ő ügyel ránk, és hogy figyeljünk, hogy mit csinálunk, mert akkor vele gyűlik meg a bajunk, és figyeltük a pasost, hogy most hogy reagál rá. Hát láttuk, hogy ebből baj lesz. Hát az történt, hogy a kiállítás után a galériát bezárták, eltűnt a kulcs, kérdeztük, hogy hát miért nem nyitnak És hát mondta a galéria vezetője a képzőművészeti fióktól, hogy sajnos eltűnt a kulcs, nem lehet bemenni. És a végén megkerült egy hét után, és akkor leszettük az anyagot. Úgyhogy ez csak aki a kiállításon volt, az láthatta. Igazából nem mondhatom azt, hogy valamilyen álomellenes akció lett volna valakinek a munkájában. Az igazi progresszív első kiállításunk az a gyűlésteremben volt, és dialógusnak neveztük. Azért dialógus, mert egy művészeti alkotással párbeszédet kellett folytassunk. Tehát ez volt a célkitűzés. És akkor ilyen parafrázisok születtek. Ezért aztán később dialógus csoportnak is hívtak minket kintről, holott mi soha nem voltunk dialógus csoport.
Miért volt vonzó a konceptuális művészet, az akcióművészet, a különböző installációknak a készítése, szemben ugye a hagyományos műfajokat? Jobban tudtátok kifejezni magatokat, vagy tényleg a nyugathoz próbáltatok ezáltal igazodni?
Azt hiszem, hogy a levegőben volt. Nyugaton a 60-as években már, vagy az 50-es évek után már megjelentek az ilyen típusú műfajok és hozzáállások, de azt is mondhatnám, hogy már a dadaizmus elkezdte. Például egy kiállítás, egy szürrealista kiállítás, vagy egy dadaista kiállítás, akár installációnak is nevezhető. Hát szerintem őszintén nyilvánultunk meg, mert annyira azért nem ismertük a nyugati művészetet, kortárs művészettörténetet nem tanultunk. Csak folyóiratokból, tehát járt a főiskolára az Opus, a francia művészeti lap, járt a lengyel Stukka és a projekt, a magyar művészet, kelet-német művészet. Nagyon kevés olyan folyóirat volt, ahonnan naprakészen tudtuk volna követni a divatot. De a művészek mindig is a művészeti nyelv és a művészetnek a kérdéseivel is foglalkoznak. Tehát ez a metanyelv. Voltak olyan alkotók, akiknek sokkal jobban kedvezett ez a megnyilvánulás, hogy a térben elhelyezi a tárgyakat, a rajzait, vagy akár a festményeit, szobrait, bármit, és így kitágítja, és nagyobb lehetőséget ad a befogadásra. Mert ezt úgy kell elképzelni, mint egy színdarabnak a díszletét, ahova bemennek a nézők, és ők maguk alakítják azáltal, hogy ott vannak, meg a gondolataik által is. 84-ben készítettem első installációmat, ez nekem nagyon tetszett. Mindig is a tér berendezés az nagyon könnyen ment. Van, aki érzi ezt, és sokkal inkább ezt a fajta műfajt válassza kifejezési eszközéül. Az akciók, a happeningek, a performanszok, azok még direktebben tudnak a közönséghez szólni, mert egyrészt egy-egy ilyen akció alkalmával a nézőközönség összegyűl, és olyan, mint egy kiállítás megnyitó, tehát nagyobb közönség előtt szerepel a művész, a saját testével, a saját környezetével, a saját mimikájával, a gesztusaival lehet, hogy sokkal inkább közelebb tud kerülni, mint mondjuk egy hagyományos festészeti alkotással.
Azt éreztétek, hogy ti mást csináltok, lázadtok valamilyen szinten? Vagy ez nem volt bennetek, mert ösztönösen fiatalon cselekedtetek?
Göine Dorjel például ezt el is mondta, hogy mi mások vagyunk, mint a tegnapiak. Ezt így tételesen kijelentette. Ez a másság azt is jelentette, hogy a műfajon belül egészen más nyelvezetet próbáltunk megtalálni. Aztán ez egy más kérdés, hogy később kiderült, hogy ezt már feltalálták. Nem igazán tudtunk valami nagyon-nagyon újat, de azért voltak olyanok. Például Onucsán Miklós indigóval készített rajzokat. Meggyűrte az indigót, és vasalóval rávasalta a lapra. Absztrakt képek születtek. Na most ez igaz, hogy Erdély Miklós és köre indigó csoportnak hívták őket, de azt nem lehet mondani, hogy Onucsán ezt tudta volna. Nagyon sok minden a levegőben van, és hogyha nem csinálod meg te, akkor megcsinálja más, vagy megcsinálták már, és akkor újra veszed, és ez nem azt jelenti, hogy nem lehet az jobb. Nem az a lényeg, hogy valamit átveszünk, inkább az, hogy az, amit átvettünk, azzal mit tudunk mondani. Ez a hozzáállás, ez a neveltetésünk kérdése is volt. Mert az iskoláink, azok eléggé nyitottak voltak, úgy Marosvásárhelyen, mint Kolozsváron. Nagyon jó tanárok környezetében tényleg szárnyalhatott a fantáziánk. Mai szemmel nézve azt mondom, hogy valahol, ha nem is tudatosan, de lehet, hogy tudatosan, az is lehet, hogy tudat alatt egyfajta tiltakozás volt.
Újvárosi László Nagyváradon élő művésszel beszélgettünk. Kedves hallgatóink, Sepsi Szentgyörgyön március közepén zárult az a nagyszabású és rendhagyó tárlat, amely az 1975 és 1989 közötti hazai magyar művészetet mutatta be Itt mást címmel. Ennek kurátora Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész volt. Mai műsorunkban azonban olyan művészekkel beszélgettünk, akiknek alkotásai szerepeltek a tárlaton. A 80-as években fiatal művészként indultak a pályán, és a diktatúra legkeményebb évtizede meghatározó volt indulásuk és alakulásuk szempontjából. A tárlatot gazdag katalógus is kísérte, amely Sepsi Szentgyörgyön az Erdély Művészeti Központban jelenleg is kapható.